Szeretettel köszöntünk mindenkit. Adventi gondolatok az összefoglaló címe ennek a sorozatnak. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, ugye, hogy az adventus latin szó, ami rövidítve advent, az érkezést jelent. És ilyenkor karácsony előtt a kereszténység ugye beszél adventi vasárnapokról, ugye a december 24-e, 25-e előtt, mondván, hogy ez a várakozás áttélése Krisztus születésére. De hát igazából ez egy múltba tekintő várakozás lenne, ugye, tehát nem egy reális várakozás, méghozzá 2000 év távolába vissza, és az igazi várakozás az mindig a jövőbe tekint. És én azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlen az, hogy nincs megörökítve Krisztus születésének a pontos napja és a pontos esztendeje. Mert úgy gondolom, hogy pont az következett be a kereszténységben, amit Isten nem akart. Tudnélik az, hogy ne egy kisdett kultusz legyen, ne arra a szép, kedves, megható történetre irányuljon egyszerűen a figyelmünk, hogy megszületik egy kisgyermek, vagy ilyen szegény család, és hát végül ugye jászolban pólyálják be, és az ezzel kapcsolatos születés történetek. Ezek nagyon szépek, és megvan az értelmük is, de ha itt megállunk, és Jézusról ennyit tudunk, csak a kisded Jézusról, akkor nagyon eltévesztettük a lényeget. Ezért van az, hogy ez az előadás sorozat, ami itt hangzik, ez tudatosan nem a születés történetekről szól az advent jegyében, hanem a felnőtt Jézusról, az emberiség megváltásáért jött Jézusról, amelyre a Biblia igazán a figyelmünket irányítani akarja. És a mai téma a Krisztus áldozata, a Krisztus kereszt áldozata. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévők hogy gondolják, de nekem az a tapasztalatom, hogy a magukat gyakorló, vallásos keresztényeknek vallók is ezt értik a legkevésbé. Ha úgy rákérdeznénk 100 keresztényre, mondjuk, hogy hát mi volt a Krisztus kereszt halálának az értelme, meg miben állt az ő áldozata, vagy miért volt rá szükség? Én biztos vagyok benne, hogy a leghomályosabb, legzavarosabb válaszokat kapnánk. Pedig a kereszt a legelterjedtebb keresztény jelkép, nem? Ott van a templomok tornyán, sokan keresztények a nyakukban viselik. De hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy könnyebben mennek a formák, a szokások, mint az igazi lényegét megérteni és komolyan venni a dolgoknak. Hát minden, azt hiszem mindenki, aki erre kap megbízást, hogy erről beszéljen, átérez a lelkében egy olyan, hogy úgy mondjam, szorongást, hogy hát erről a nagyon mély és nagyon fontos témáról vajon tud-e, képes lesz-e méltóképpen szólni. Ez mindig elfogja az embert, mikor erről kell beszélni. Mert ugye ilyen kérdések vannak e körül az emberek fejében, hogy ilyen legalapvetőbb kérdések, hogy hát egyáltalán miért kellett Krisztusnak meghalni, szükségszerű volt ez. A másik kérdés az, hogy mit segít ez rajtunk. Aztán egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg valóságos szenvedés volt, vagy az egész csak egy olyan látszat, hát egyáltalán Isten tud-e szenvedni, ha ő Isten fia volt. Ugye ilyen gondolatok kavarognak emberek fejében. És növeli a homályt az engesztelő áldozat kifejezés. Én gondolom, hogy a jelenlévő között szinte senki nincs, aki ne hallotta volna még ezt így, hogy a Krisztus engesztelő áldozata. De most szeretnék mindenkire rákérdezni, mi jut eszünkbe, amikor ezt halljuk, hogy engesztelés vagy engesztelő áldozat. Hát ugye valakit engesztelni, az azt jelenti, hogy valaki haragost vagy neheztelőt érzelmileg enyhülésre bírni, engedékenységre bírni, nem? És hogyha a Krisztus áldozatával kapcsolatban ez rögződik a gondolatainkban, hogy engesztelő áldozat, akkor mi jelenik meg a fejünkbe? És a keresztények legnagyobb része így gondolkozik, hogy az Atya tartja, ugye, az Atya kezében tartja az igazság jogarát, és hát az ő tulajdon fiának az áldozata kell, hogy megengesztelje, engedékenységre bírja, vagy megenyhítse az ő haragját irántunk, törvényszegő emberek iránt. És azt kell mondanom, hogy ez egy teljesen téves gondolat. Egészében az. És rögtön azzal indokolnám, hogy a Bibliában nem is szerepel ez a kifejezés, hogy engesztelő áldozat. De érdekes, hogy mégis nem csak a magyar nyelvünkben, hanem más nyelveken is a nemzeti nyelvű fordítások, hogy így mondjam, belecsúsztak ebbe, hogy ösztönösen engesztelő áldozatot fordítottak. Mert ugye ez olyan, hogy így mondjam, olyan antropomorf, olyan emberszabású gondolat. Hát Isten haragszik az emberekre a bűn miatt, és hát az ő fia ilyen nagy dolgot cselekszik, hogy meghal érettünk, hogy őt megengesztelje irántunk. De ez, még egyszer mondom, teljesen emberszabású gondolat. Embereknél van ilyen, hogy úgy kell engesztelni a haragját, meg az embereknél van ilyen, hogy érzelmi ráhatásokkal lehet valakit valamilyen irányba terelni, de az eredeti bibliai kifejezéseknek megmondom, mi az értelme. Ami Ószövetségben szerepel, az elfedezés, elfedező áldozat. Az azt fejezi ki a héber kifejezés, hogy valamilyen áldozat, ami befedez téged a törvénynek a jogos ítéletével szemben. Ami annak a jogos ítéletével szemben elégtételt ad és befedez téged. Az Új Szövetségben pedig ilyen szavakkal találkozunk, a hilasztérion, görög szó, ami azt jelenti, hogy az irgalmasság áldozata. Irgalmasság, az irgalmasság áldozata. Úgy egyik se az engesztelésről szól. És szeretnék most mindjárt a Szentírás alapján rámutatni arra, hogy mennyire téves ez a gondolat. Noha még keresztény énekekben is szerepel. Nem tudom, van-e, aki ismer ilyen éneket, hogy áldott légy Krisztus, aki az atya haragjának égő lángját eloltottad. Van másik, amelyik meg ilyen versora van, hogy Krisztust azért magasztalja, mert az atyának megszerezte szeretetét. De ez egy teljesen téves gondolat, hogy Krisztus szerezte volna meg az atya szeretetét. Hogy ez mennyire téves, akik nagyon keveset ismernek a Bibliából, még azok közül is nagyon sokan ismerik a Biblia főigéjét. Hogy is hangzik János evangéliából? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Odafigyelünk erre az igére? Úgy szerette Isten a világot, vagyis az atya, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát akkor ezek szerint igaz az a mondat, amit valaki nagyon szépen így fogalmazott meg, hogy a mennyei atya nem Krisztus áldozata következtében szeret minket, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret minket. Érthető? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Még egyszer elmondom ezt a kulcsmondatot. A mennyei atya nem a Krisztus áldozata következtében szeret minket, nem ő neki kellett megengesztelni az atyát, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. És szeretnék egy olyan bibliai igét olvasni, amely teljesen el kell, hogy mossa ezt a gondolatot, hogy Jézus jobban szeret, ő jobban együtt érez velünk, és a haragvó atyát ő engeszteli meg. Ezt János evangélium a 17. fejezetéből idézem, ez ugye a Biblia úgynevezett főigéje, szintén a Jézus főpapi imája, ugye, amit halála előtt mondott tanítványaiért, és mindazokért, akik majd hisznek ő benne. És János evangélium a 17. fejezetében a 25. verset így olvasom. Bocsánat, még előbb a 23-at. Így hangzik, én ő bennük, és te én bennem, fordul imádságában Jézus az atyához, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Elég világos kijelentés? Tehát Jézus hogy ismeri az atyát, és milyen kijelentést tesz róla? Azt mondja az atyáról, hogy szeretted őket, mármint minket embereket, úgy, ahogy engem szerettél. Hát ennek így kell lenni, ha az ő atya adta az ő fiát áldozatul érettünk. Akkor úgy kell szeretnie minket, ahogy az ő fiát szereti, hogy még ezt is megtette, még ekkora áldozatra is képes volt. És hogy az engesztelés szótól végleg megszabaduljunk, szeretném világossá tenni, hogy a Szentírás szerint Istent, az atyát a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, mert magát a bűn gyűlöli. Van, aki talán megfigyelte, hogy ahányszor a Biblia ilyen rövid, tömör jellemzést ad Istenről, ott van benne az, hogy bűngyűlölő, hogy Isten bűngyűlölő. Azért gyűlöli a bűnt, mert a bűn az az életet pusztító, a teremtmény egy tönkretevő valami, mint egy gonosz vírus. Tehát Istent a bűnnel, magával a bűnnel szemben soha nem lehet megengesztelni. A bűnössel szemben az bűnnel meg nem kell engesztelni, mert az írás azt mondja, hogy a bűn megnövekedik, a kegyelem annál inkább sokasodik. Az igaz, hogyha egy ember teljesen azonosul a bűnével, és nem csak cselekszi, de azzal egyet is ért, végül magára vonhatja Isten haragját, bűngyűlöletét, mert annyira azonosul a bűnnel. De amíg egy bűnelkövető a bűnnel nem azonosul teljesen, addig az Isten szánja őt. Minél szerencsétlenebb, annál jobban szánja őt, tehát a bűnössel szemben nem kell engesztelni, mert Isten tele van részvétel és megmentő szeretettel az ember iránt. Még egy másik tömör mondatot is idéznék, ez is nagyon jó összefoglalás, ez úgy hangzik, hogy mi a különbség Isten és az ember között. Az a különbség, hogy az emberek szeretik a bűnt, de képesek gyűlölni a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ugye egyszerű megjegyezni. Az ember a bűnt szereti, de a bűnös gyűlöli. Isten viszont a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti. Tehát tegyük helyre az Isten képet magunkban, és tudjuk azt, hogy a mennyei Atya, még egyszer mondom, nem Krisztus áldozata következtében szeret bennünket, hanem azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, mert szeret bennünket. A Biblia ugyanis nem egyszerűen a fiú áldozatáról beszél, hanem az Atya is a fiú áldozatáról, az Istenség áldozatáról. Mindegyik isteni személy kimondhatatlanul szenvedett és kimondhatatlan áldozatot hozott. Ezt a későbbiekből meg fogjuk érteni. És ezután szeretnék egy nagyon egyszerű hasonlattal rávilágítani arra, hogy tulajdonképpen miért kellett Krisztusnak meghalnia. Sokszor próbálkoztam embereknek valahogyan ezt feltárni, akik láttam, hogy annyira távol vannak ettől, és hogy hogyan lehetne megmagyarázni nagyon egyszerűen, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Jézus hányszor mondta halál előtt, hogy ennek így kell lenni, mindig ezt a kell szót használta. Mi volt ez a szükségszerűség? És az egyszerű hasonlat így hangzik. Tegyük fel, hogy egy országnak van egy nagyon igazságos és felelősségteljes királya. És tegyük fel azt, hogy az egyik alattvalója, ez valami nagyon halálra méltó bűnt követel. És ő magához hivatja, és azt mondja, hogy a bűnödet büntetlenül nem hagyhatom, mert én vagyok az igazság őre. Nem lehet fellazítani a törvénynek a komolyságát, az erkölcsi törvény komolyságát. Valójában bűnt büntetlenül hagyni épp olyan igazságtalanság, mint ártatlant elítélni. És mintha azt mondaná neki, csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad. A bűnöd büntetésének meg kell történnie, de helyetted én veszem magamra, hogy téged megmentselek. Mert látom azt, hogy nem egészen értesz vele egyet, beleestél, megcsináltad. Én szeretnél, ha meggyógyulnál, szeretném, ha életben maradnál. Segíteni rajtad úgy nem tudok, hogy a büntetést elengedem, csak úgy, hogy helyetted én veszem magamra, és én szenvedem el helyetted. Ugye a megrendítő megoldás, és tulajdonképpen Isten ugyanezt teszi, mintha azt mondaná nekünk, embereknek, hogy én még látok megmenthetőséget sokakban közületek, akik nem azonosulnak a bűnnel, amit elkövetnek, a törvényszegéseket, nem értenek maguk sem egyet, amelyeket elkövettek, de úgy nem segíthetek rajtatok, hogy a bűnötöket büntetlenül hagyom. Csak egyféleképpen, hogy a büntetésnek meg kell történnie, de azt én viselem el helyettetek. Ugye ez egy teljesen megrázó megoldás, és Isten tulajdonképpen ezt tette. És ki az, aki a büntetést elviselte, és ki az, aki a büntetést végrehajtotta? Ugye az isteni személyek közül a fiú az, aki a büntetést elviseli, és az atya az, aki rajta a büntetést végrehajtja. De megkérdezem, melyik szenved jobban? Ezt nem lehet eldönteni. Ezt a továbbiakból még világosabban fogjuk látni. Hogy mindegyiknek milyen kimondhatatlan szenvedés ez. De mindkettő isteni személy, és tudjuk, hogy azért beszélünk arról, hogy noha több isteni személy van, három összesen, de hogy mégis egy Istenünk van, mert jellemben, szándékban tökéletesen egyek, csak a személyiségük nem egy. és a szolgálatukban, a munkaterületükben van különbség. És tulajdonképpen Krisztusnak, aki a bűn büntetését az ember helyett elviseli, milyen három feltételnek kellett, hogy megfeleljen? Három alapvető feltételnek. Először is az emberi család tagjává kellett lennie, hogy az ember képviselője is helyettese legyen. Meg kellett történnie Isten fia emberré válásának, emberré lételének. Ezt Pál apostol úgy fejezi ki, hogy ő belőle lett egy második Ádám. Ő valósággal testé lett, emberré lett, az emberi családnak a tagjává, hogy az ember helyettese is képviselője lehessen. Egy második feltétel, aminek meg kellett felelnie, hogy itt a földön emberfiaként semmilyen bűnt nem követhet el, a gondolatnak, az érzelemnek az árnyalatával sem, mert hogyha ez megtörténnék, akkor nem lehetne helyettes áldozat az emberért, mert a maga bűnért kellene neki is meghalnia. Rá is érvényes lenne a bűnzsoldja, a haláltörvény. És én úgy tudom, hogy az előző előadáson szó volt arról, hogy milyen mélységeket ér el az, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, ahogy az írás mondja, és hogy ő maga is bűntestének hasonlatosságában jelent meg hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Ugye a Szentírás szerint ez azt jelenti, hogy annyira emberré lett az emberi család tagjává, hogy még a bűnre hajló emberi természetet is magára vette. De vigyázat, ezzel nem lett bűnössé, sok ember itt téveszti el a dolgot, mert az, hogy a természetünk hajlik a bűnre, önmagában nem bűn. Jakab apostol oly világosan mondja, hogy a kísértés megfoganván bűnszűr. Ugye a hajlamból csak akkor lesz tényleges személyes bűn, ha az ember hagyja, hogy megfoganjon. Ahogy Luther Márton szemléletesen mondta, arról senki nem tehet, ha a madár a feje felett elszáll, de ha megengedő, hogy fészket rakjon, arról igen. Tehát ha megfogan a kísértés, akkor születik meg a személyes bűn. És Jézus meg kellett, hogy feleljen ennek a másik kívánalomnak, hogy bár mindenestől hasonló lett hozzánk, bár mindenben megkísértetik hozzánk hasonlóan, egyszer sem vétkezhet, ismételem a gondolatnak, az érzelemnek egy árnyalatával sem, mert ha ez csak egyetlen egyszer megtörténnék, ő is a halál törvénye alá kerül, és semmiképpen nem lehet az ember helyettese és megváltója. Óriási kívánalom. És a harmadik feltétel, hogy az áldozata teljesen önkéntes legyen. Most gondoljunk csak arra, hogyha az Isten azt mondaná, hogy én valakin megbüntetem, történetesen a fián megbünteti az ember bűneinek a büntetését, ez igazságtalanság. Ebben erkölcsi erő csak akkor van, ha ezt abszolút önként vállalja, semmiféle kényszer alatt nincs, nem? Tehát ez egy nagyon egyértelmű és világos gondolat, hogy ilyen áldozatot vállalni, hogy én elviselem a másik bűnjének a büntetését helyette, ezt csak önként lehet tenni. Mert ha nem önkéntes, akkor igazságtalanság. Akkor egyszerűen valakinek a nyakába tettük, rárultuk, hogy viselje el a másik bűnjének a büntetését. És ezek után, az alapvető gondolatok után szeretnék tényleg csak felvillantani egy-két gondolatot Jézus szenvedés történetéből, és annak a három döntő szakaszából. Jézus szenvedés története nem csupán az, hogy őt keresztre feszítették, és szenved a kereszten, nem egyszerűen ez a bűn büntetésének az elviselése, a helyettes áldozat, hanem ennek van még két fontos előzménye. Az egyik a Jézus lelki küzdelme a Getsemáné kertben, a második a kihallgatási, elítéltetési tortúra végig szenvedése, és csak a harmadik része a keresztszenvedés, a keresztrefeszítés. És szeretném, ha mindegyiknek a jelentőségét legalább egy kis bepillantás erejéig látnánk. A Getsemáné kertben mi okozta Jézus szenvedését? Ugye ez közvetlen elfogatása előtt történt, ugye az utolsó vacsoráról kiment Jézus tanítványaival az olajfák hegyére, és ott még eltelt egy bizonyos idő, míg aztán az éjszakában jöttek az áruló Júdással az élen azok, akik elfogják őt, és ezt az időt Jézus egy esedező könyörgéssel töltötte el, és gondolom, hogy a legtöbben ismerik, hogy a Szentírás azt írja, hogy nem tudott egy imádságra megnyugodni, hanem másodszor is, harmadszor is esdeklő könyörgéssel fordult Istenhez, és a lelki gyötrelme olyan nagy volt, hogy így mondja az írás, hogy a verítéke, mint a vércseppek hullottak a földre. Hát itt nem bántotta Jézus senki, szabad ember volt. Mi okozott neki ekkora lelki gyötrelmet? Ki lehet ezt találni abból az imádságból, ami újra és újra elhangzott az ajkán? Ebből kell kiolvasni, hogy miért vívott ő akkora lelki küzdelmet, ez nem akármi, hogy azt mondja, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földre. Hogy mi okozta ezt?
Letett a lelki teher, amit kapott. Letett a lelki teher, amit már magára vett az a világnak a könnyedeg terhe. Már kezdett a vállára szabadul az a nagy teher, amit neki föltett benne a világ bűneit.
Ezt kimondjuk, de nem tudjuk egészen igazán megérteni, valljuk be őszintén, hogy ez mit jelent. Így van. És én még mondanék még egy nagyon fontos szempontot. És ez a nagyon fontos szempont a következő, és ez a leglényege a Jézus szenvedésének, és olvassuk ki az imádságából, mert ez a legbiztosabb, nem? Hogy pontosan értsük, hogy Jézus miért szenvedett a Getsemáné kertben, a legbiztosabb az, hogyha a saját szavaiból következtettünk, ami elhangzott az ajkán. Hogy hangzott az első imádsága? Ezt Márk evangéliuma örökíti meg pontosan, és szeretném idézni Márk evangéliumából. Tehát Márk evangéliumából idézem, így olvasom a 14. fejezetben, Márk evangéliuma 14. fejezetében, és így olvasom a 35. és a 36. versben. Egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abbá, az ugyanaz arámul, mint amit aztán magyarul is mond, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mit fejez ez ki, hogy Jézus visszaretten ettől az áldozattól, amit pedig csak akkor tud véghez vinni, ha az ő benne tiltakozás megszűnik ezzel az áldozattal szemben, és az áldozat vállalással teljesen azonosulni tud. De megkérdezem, van itt lelkében tiltakozás ez ellen az önkéntes áldozathozatal ellen? Méghozzá igen erős, mert még úgy olvassuk előtte, egy kicsit előbb a 33. versben, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Milyen furcsa. Ilyet Jézusról egész földi életében nem olvasunk, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. És ugye az atyának fölveti ezt a gondolatot, ő, aki meghirdette előre a megváltás tervét a proféták által, aki tudatosan haladt eddig előre ezen az úton, és tanítványainak is mondta, hogy őt megölik, és harmadnapon feltámad, és hogy őnek is sokat kell szenvedni a vénektől és az írástudóktól, tehát tudta, haladt e felé. És most itt a küszöbén mégis visszaretten Jézus ettől az áldozathozataltól, és az atyának fölveti azt a gondolatot, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát itt nem tudsz egy más megoldást, nem lehet ezt kikerülni. Vidd el tőlem a poharat, mintha azt mondaná, nem bírom elviselni. Mikor már konkrétan bele kell lépni a szenvedés tengerébe, úgy érzem, hogy nem tudom megtenni. És észrevehetünk egy haladást a Jézus további imádságaiban, ugye már itt is kimondja a legelső, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy te. Ebből mit láthattok? Hogy Jézus úgy érezte, hogy az emberi természete annyira tiltakozik, hogy ez egyszer az ő akarata el akar válni az atya akaratától. Nem tud azonosulni most ezzel, képtelen rá. De ahogy mondtam, van egy fejlődés az imádságaiban, még egyszer már nem hangzik el az ajkán, hogy atyám, vidd el tőlem ezt a poharat, minden lehetséges, vidd el. Már csak ez hangzik egyre erősebben. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mintha Jézus azt mondaná, ez is az én döntésem, ez az én saját önkéntes döntésem. Én akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Erősíts meg engem. Tehát röviden én azt hiszem, így mondhatjuk, hogy Jézus a Getsemáné kertben azért szenvedett annyira, mert érezte, hogy tiltakozás van benne a helyettes áldozat ellen. Úgy érezte, hogy nem bírja elviselni, és attól félt, hogy ha ő így indul el az események útján, nem tudja végigcsinálni. tudta, hogy neki addig kell kitartani az imádságban, míg végül teljesen megnyugszik az Atya akaratában, és a saját akarata teljes azonosságba lép vele, és egy teljes eltökéltséggel és elszántsággal halad végig a szenvedés útján. Hogy hangzott az utolsó imádsága? Atyám, ha el nem múlhat tőlem e pohár, legyen meg a te akaratod. Tehát lehet érezni, ahogyan a tiltakozás mind jobban eltűnik, és Jézus végül teljesen megerősödik abban, hogy ezt végig fogja vinni. Minden áron végigviszi, hiszi, hogy az Atya megerősíti őt, és meg tudja tenni is. És érzi, hogy addig imádkozott, addig maradt Isten színe előtt, míg a saját akaratának az ellenállása megszűnik az áldozathozatallal szemben. Megkérdezem, könnyű dolog tehát önkéntesen egy ilyen áldozatot meghozni? Hogy még jobban megértsük ezt, szeretnék Ézsaiás könyve 50. fejezetéből egy kis részletet elolvasni. Tehát Ézsaiás könyve 50. fejezetéből olvasom, ez egy messiási profécia, úgynevezett Ebed Jahvejének az Úr szolgájáról szóló profécia, és így olvasom az 50. fejezetben a 5. és a 6. verset, tehát 50. fejezet, 5. és 6. vers. Ezt mondja a messiás. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Ha csak magában olvassuk az 5. verset, hogy Isten megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam, akkor nem is értjük, hogy mi ebben a nagy dolog. De amikor folytatja, hátamat odaadtam a verőknek, megkérdezem, benne van az önkéntesség? Odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés előtt, benne van az önkéntesség? Most egy ilyen úton hátra nem fordulni. Azt mondja a messiás, én ezen az úton nem fordultam hátra. De mi van ebbe benne? Hátra fordulhatott volna? Letehette volna kezéből a keserű poharat? Amikor azt mondja, hogy én nem fordultam hátra, ebben benne van az, hogy ő akármelyik percben hátra fordulhatott volna, akármelyik percben letehette volna kezéből a keserű poharat. Na most próbáljuk ezt magunkhoz így közelebb hozni. Jézus ugye isteni tudattal tudta, hogy mi vár rá. Egész részletesen mondta a tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a vénektől, írástudóktól, hogy őt megölik, és mi minden történik vele. Most, ha te pontosan tudnád, hogy mi vár rád, ha engeded, hogy elfogjanak, és végigmész, meg tudnád tenni, noha hatalmadban lenne, hogy itt hátra nem fordulni, és ki nem szabadítani magadat a szenvedésekből. Jézus hozzánk hasonló emberi természetben élt a földön. Ez az emberi természet visszariad a szenvedéstől, menekülni akar el. Tehát nem félünk a legkisebb szenvedéstől? Nem szeretnénk elkerülni a legkisebb testi szenvedést, meg lelki szenvedéseket? És gondoljuk meg, hogy az a megváltó, aki kristálytisztán tudja, hogy mi mindenen kell átmennie, mi minden vár rá. És akinek ekkora küzdelembe kerül, hogy az utolsó felvonás előtt is, hogy így mondjam, rászánja magát, hogy végigmegy ezen az úton, ő nem fordul hátra ezen az úton, hanem végigmegy. Megértettük, hogy a Getsemáné kertben mi okozta Jézusnak a nagy lelkitusáját? Hogy megerősödjön az önkéntes áldozatvállalásban, hogy elnyomja az ima küzdelemben az emberi természete tiltakozását, a visszariadását ettől az áldozattól, hogy eltökélté váljon, és ebben a hátra nem fordulásban a végsőkig megerősödjék. Felteszem a kérdést, tudta Sátán, hogy miért uszítja a tömeget egy ilyen kiáltásra, amit ugye hallottak, és a kereszt alatt az ellenségei? Szálljon le most a keresztről, ha Isten fia, is majd hiszünk neki. Tudta az ellenség, hogy Jézus megtehetné. Ő az utolsó percig kiszabadíthatta volna magát ezekből a szenvedésekből, de nem tette. Hátra nem fordult. És nézzük akkor a következő szakaszát Jézus szenvedéseinek. Ha valaki komolyan utána néz, akkor rájön, hogy Jézust azon az éjszakán, addig a reggeli 9 óráig, míg kimondták fölötte az ítéletet, és elvitték megfeszíteni, Az alatt Jézust hatszor hallgatták ki. A legaljasabb, a legvérlázítóbb módon, a legnagyobb lelki szenvedéseket okozva, és fizikai bántalmazással is. És a legdöbbenetesebb igazságtalanságokat elkövetve. És szeretnék megint egy messiási proféciából idézni, hogy Jézus hogyan viselkedett a kihallgatások alatt, amelyet összefoglalóan szól erről. Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetéből olvasom, ez is Ebed Jahvéjének, az Ebed Jahvé azt jelenti héberül az Úr szolgája. Ugye a messiás úgy szól, mint az Úr szolgájáról. És itt az 53. fejezetből olvassuk a 6. és a 7. verset. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Még szeretném ezt úgy idézni, ahogy a héber szövegben van. A mi Bibliánk így mondja, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt. Héber szövegben úgy van, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, mint bárány, és itt nem az van, hogy mészárszékre vitték, hanem mint áldozati bárány, pont ez van, mint akit visznek áldozati bárányként a megöletésre, és mint juh, amely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Valaki gondolkozott azon, hogy miért emeli ki a profécia ezt ennyire, és miért olvassuk az evangéliumokban is, hogy Jézus nem vitatkozott a vádakkal, nem tiltakozott a vádak ellen. Hát igencsak tisztázhatta volna magát. Ugye, amikor ilyen aljas dolgot mondtak, hogy ő azt mondta, hogy 3 nap alatt lerontja a templomot, és újra megépíti. Hát valójában Jézus azt mondta, hogy ti fogjátok lerontani a templomot, az ő testének templomot, és én 3 nap alatt megépítem. Nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hogy én lerontom 3 nap alatt, meg 3 nap alatt felépítem, mintha egy ilyen 72 nagyzoló Isten templomát káromló beszéd lett volna. Tehát Jézus ezt a sok aljasságot mind tisztázhatta volna. Miért nem tette? Miért volt feltűnő a hallgatás? Emlékszünk, hogy azt mondták, semmit sem felelsz a vételmet, nem hallod ezek, mit mondanak? És Jézus csak hallgatott. És azt találjuk itt, így olvassuk az írásban, hogy ő száját végig nem nyitotta meg. Miért? Azért, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, ha igazolja magát, akkor megkérdezem, mi lett volna? Hát az előző versben mit olvastunk? Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, és ő vállalta ezt a helyettesítést. Ha ő tiltakozik a vádak ellen, megtagadja a helyettesítést. Érthető ez? Akkor azt mondja, én ártatlan vagyok. De neki ezt úgy kellett elviselni, mintha ő méltó lenne a büntetésre. Mintha ő lenne az elkövető. Ez a helyettesítés halálosan komoly volt. Neki úgy kellett elhordoznia a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelni. Mert ő, ami helyettesünként viselte el ezt. És valaki gondolkodott azon, hogy milyen kegyelmet szerzett ezzel számunkra? A Biblia arról beszél, hogy aki elfogadja Krisztus szívből a maga helyettes megváltójának, annak soha se kell az Isten ítélőszék előtt vádlottként megállni. Hanem az Isten azt mondja, hogy az elítéltetést, a vádlottként való szembesülést az élete elkövetett tetteivel, ezt Jézus elszenvedte helyette, és neki ebben nincsen része. Csodálatos dolog ez. Örülnénk, ha az életünk titkai feltárulnak, örülnénk, ha vádlottként kéne megállni Isten ítélőszék előtt is szembesülni minden törvényszegés, amit az életben elkövettünk, és azok nyilvánosságra kerülnének. Szörnyű lenne. De ezt soha nem kell átélniük azoknak, akik elfogadják Krisztust helyettes megváltójuknak. Mert ő úgy viselte el a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelte volna, mintha ő lenne az elkövető. És most szeretnék egy kérdést feltenni. Könnyű dolog elviselni így a vádakat? Milyen lelki szenvedést okoz ez? Figyeljük csak meg, hogy ha valaki igazságtalan velünk, bírjuk mi ezt csöndben? Hát a legtöbb ember felcsattan abban a pillanatban. Nem igaz, és védi magát. Az ember borzasztó nehezen viseli az igazságtalanságot. És mikor valakinek a legarcátlanabb, legigazságtalanabb vádakat mondják, és ezt némán hallgatva elviselni, ez elképzelhetetlen. Én sokszor gondolkodtam róla, hogy mi nehezebb, úgy, hogy megérdemeltük úgy szenvedni, vagy ártatlanul, érdemtelenül szenvedni. Mindegyik borzasztó nehéz. De mindegyiknél nehezebb szerintem, amikor valaki ártatlan, és mégis úgy viseli el, hogy nem védekezhet, hogy hallgat, mintha megérdemelte volna. Ismerjük a történelemből azt, hogy az igazság mártírjai hogyan könnyítettek lelkükön az utolsó percben, sokszor a mágián állva, vagy a mágia lángjai között, hogy az utolsó szó jogán elmondták, hogy ártatlanok. Ugye, amit az ember ki tud mondani, hogy ez egy igazságtan ítélet, ártatlan vagyok, ezzel a lelki terhe könnyebbedik. De Jézusnak úgy kellett szenvednie, hogy ő azt a szugesszív vádolás, és végül mindenki elhiszi a tömeget, a csőcseléket, mindenkit áthangolnak. És ő nem teheti meg, hogy tiltakozzon. És azt mondja, hogy ez nem igaz, és ez sötétség. Ezt ő nem teheti meg neki. Úgy kell meghajtani a fejét, minthogyha ő ezt megérdemelni, mintha ő ezeket tényleg elkövette volna. Ezt épp értelemmel alig lehet felfogni, hogy ez milyen lelki szenvedést okoz. És nézzük a harmadik szakaszát Jézus szenvedéseinek, és ez maga a kereszt szenvedés. Itt megint csak nem a saját szavaimat szeretném használni, hanem azokat a talán legmélyebb igéket idézném a Szentírásból, amelyek érzékeltetik, hogy Jézusnak a szenvedését mi okozta a kereszten. A 22. Zsoltárból olvasom a 12. verset először. Ez egyértelműen egy messiási jövendőlés az eljövendő megváltó szenvedéseiről. És itt a 12. versben van egy nagyon egyszerű szavakkal fogalmazott, én mondhatnám egy ilyen sikoly-szerű imafohász, amit a szenvedő megváltó ajkát hagyja el, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül kifejező. Ugye előzőleg szól arról, hogy ő kiállt az Isten, ezt keresi az Isten, de nincsen felelet. És így olvassuk a 12. versben, végül ez így beletorkolik, ahogy mondom, egy ilyen sikoly-szerű kiáltásban az Istenhez. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tudom, érezzük, hogy ez milyen drámát fejez ki? Azért szoktam mondani, hogy a költészet csúcsa ez az egyszerű mondat, mert nincs benne egy rendkívüli szó sem, de ez az ellentét, ez a messze is közel, ez mégis roppant kifejező. Ugye, amikor valaki nagyon szenved, mindenki annak a közelségére vágyik, és a vigaszára, aki hozzá lélekben a legközelebb áll. Van, aki az anyját hívja, van, aki a házastársát, de mindenki annak a jelenlétére vágyakozik, és a vigaszára. És most Jézus az Atyához fordul, aki hozzá a legközelebb áll, aki földi életében is mindig a támasza és a vigasza volt, akivel a lelki egysége sohasem szakadt meg itt a földön sem, és azt mondja, ne légy messze tőlem, ami azt mondja, hogy elérhetetlenül messze van, sehol nincs, nem felel, hiába imádkozik, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik a mennyből, magára hagyta, mintha ő is elítélni és kárhoztatná. Ne légy messze tőlem, mert szenved attól, hogy hiába imádkozik, hiába kéri, elérhetetlen messzeségben van. És nézzük az ellentétet, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A nyomorúság meg itt van, rögtön megfojt, rögtön elpusztít. De az, akire szükségem lenne, az, aki a lelkem gyötrelmén enyhítene, ő elérhetetlen messzeségben van. Érezzük, milyen drámát fejez ki ez a közel, messze is közel. A szeretett lény, akire vágyakozom, messze van, borzalmasan messze. A nyomorúság pedig közel van, itt van, és rögtön megsemmisít. És szeretném ugyanebből a Zsoltárból olvasni a 15. től a 17. verset, az utolsó sorokban rá fogunk ismerni arra, hogy a Krisztus kereszt szenvedéséről szól. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. lehet ennél mély szenvedést jobban kifejezni, mikor azt mondja, hogy mint a víz úgy kiöntettem, teljesen tehetetlen és kiszolgáltatott. És azt mondja, hogy erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és ezek a legdöbbenetesebb sorok, szívem olyan lett, mint a viasz. Ugye tudjuk, itt nem a szó szerinti szívről van szó, hanem az lelki világáról. Olyan lett, mint a viasz, megolvadt, szétolvadt a szenvedéstől belső részeim között. Ugye ez egy olyan szaggató szenvedés, amiben az ember lelki világa megolvad, szétolvad a kimondhatatlan lelki szenvedés miatt. És ennek a lelki szenvedésnek a gyökere az, hogy teljesen egyedül marad. Ahogy Dániel csodálatos proféciája a legnagyobb tömörséggel így mondta, több mint 500 évvel a dráma előtt, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Nem tudom, érezzük, ilyen egyszerűen tud a Biblia megfogalmazni. Kiírtatik, megölik, erőszak áldozata lesz, úgyhogy senki sem lesz. Nem csak az emberek közül, de még Isten sem lesz. Az Isten is elfordul tőle, az Isten is kárhoztatás alá helyezi. És itt vetem fel ezt a gondolatot, vajon az atya kevesebbet szenvedett? Néha, hogy próbálom végig gondolni ezt, mondjuk van egy szülő, sokan vannak itt, akik szülők, és mondjuk a gyereke szenved egy szörnyű betegségben, és ott lázasan vergődik szenvedve. Meg tudná tenni, hogy visszatartja magát, és nem segít, pedig segíthetne? Hát ez valami elképzelhetetlen szenvedés lenne, nem? Aztán fokozom tovább. És ha ő okozza a szenvedését, miközben kimondhatatlanul szereti, és mégis addig fokozza ezt, míg belehal, ezt már nem lehet fépésszel fölfogni, ugye? És itt ez történt, mert Jézusnak a halálát az atya elfordulása, az atya kárhoztatása okozta. Ugye a kereszten sokkal tovább szoktak az emberek szenvedni. Azért volt a kegyetlen büntetés, mert némely keresztre feszítettek, még napokig éltek. Pilátus tudjuk, hogy meg is kérdezte, hogy Jézus csak ugyan meghalt, mert ez szokatlan volt. Jézust a lelki szenvedés végezte ki, ahogy mondta, hogy szívem megolvadt, mint a viasz, olyan lett belső részeim között. Az atya azzal, hogy egy vigasztaló szót nem küldött, azzal, hogy erre a sikolyszerű könyörgésre, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Nem csak, hogy nem sietett Jézus segítségére, vagy egy reménysugarat nem adott, hanem továbbra is kárhoztatás és ítélet alatt tartotta őt, míg Jézus szíve megtörik ebben a szenvedésben. Ugye itt fölvillantom csak egy pillanatra az Ábrahám-Izsák történet. Az Ószövetségben az egy előképe az atya és a fiú áldozatának. És mi volt a megrázó abban a parancsban, amit Ábrahám kapott? Nem azt mondta az Isten, hogy add oda a fiadat, hogy megöljék mások, hanem azt mondta, te a saját kezeddel áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. És tudjuk, hogy ezt nem kellett Ábrahámnak megtenni. De akart az Isten egy előképet adni, és egy fogalmat adni arról, hogy az atya pedig ezt fogja tenni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy megáldozta a saját kezével az ő egyszülött fiát, hogy ami úgy bánt vele, mint ami helyettesünkkel, ahogy mi megérdemelnénk, őt büntette meg helyettünk, miközben kimondhatatlanul szenvedett vele együtt. Ugye nem lehet megmondani, hogy kinek a szenvedése volt a nagyobb, hogy az atyáé vagy a fiújé volt a nagyobb. És ezek után még egy másik részletet hadd olvassak a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltárban így olvasom, megint csak a szenvedő messiásnak a vallomását, és itt is a második versből ráismerünk, hogy ez is profécia és a Krisztus kereszt szenvedéseire vonatkozik. 69. Zsoltárból idézem a 21. és a 22. verset. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Megvan a Jézus halálokának a pontos diagnózisa? A gyalázat megtörte szívemet. A bűnteher, ami elválasztotta Istentől, ami megvetetté tette. Ugye így mondja az Új Szövetségben egy ugyancsak döbbenetes ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. azt a valakit, akinek sose kellett szégyenkeznie egyetlen cselekedetéért sem, aki bűnt nem ismert, aki nem tudta mi az, hogy Istentől elszakadni a bűn miatt, nem tudta mi az, hogy félni, szorongni a bűn miatt, szégyenkezni a bűn miatt. Az a valaki most bűnhordozóvá vált. Emberek is úgy fordulnak felé, Isten is úgy bánik vele, mint aki ezt a mérhetetlen mennyiségű és súlyosságú bűnt elkövette, mint egy gonosztevő, mint egy kártevő. És ő némán elhordozza ezt tiltakozás nélkül, de a gyalázat megtörte szívemet, mondja. És az, hogy vártam részvétre és vigasztalókra is nem találtam. De nem csak az emberek közül, az Isten részéről sem. Ugye megint itt a profécia, kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Vártam részvétre, vigasztalókra, de nem találtam. 1000 évvel Krisztus áldozata előtt iratott le ez a jövendőlés így. Azt hiszem, értjük, hogy a Krisztus szenvedésének mind a 3 szakasza a legmélyebb szenvedés volt. Az első azért, hogy letörje, legyőzze az emberi természetének a tiltakozását, hogy megerősödjön, hogy nem fordul hátra, teljes erőnként végigjárja ezt az utat. A második szakaszban azért, hogy az igazságtalan, arcátlan, sötét, gonosz vádakat úgy hallgassa végig, hogy nem tiltakozik ellene. Mint aki meghajtja a fejét előtte, mint aki egy helyettes, aki hordozza, mintha tényleg ő követte volna el ezeket, mintha tényleg megérdemelni a büntetést. És a harmadik, amikor elszakadt teljesen az atyától, amikor ő, aki bűnt nem ismert, aki ennek a bűnnek a következményeit soha nem kellett hordoznia, most magára marad az emberektől, mint egy átok alá vetett, mint aki megérdemli ezt a büntetést, és úgy érzi, hogy az atya haragja és ítélete nehezedik rá, és aki mindig azonnal feleletet kapott imáira, mindig lelki közösségben volt az Istennel, most semmi, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik hozzá, nincs rá felelet, csak az atya ítéletét, haragját érzi a bűn felett, és az Isten bűngyűlöletét. És ez megtöri a szívét. Ugye ez felfoghatatlan szenvedés így együtt, és nem színjáték, hanem valóságosan, ténylegesen átélt szenvedés. És Jézusnak az utolsó szava rendkívül tanúságos. És ugye tudjuk, hogy a közvetlen a halála előtt 4 kiáltása követte egymást gyors egymás utánban. Szokták ezt így emlegetni, hogy Jézus 7 szava a kereszten. És ebből az utolsó 4, az közvetlen, ki lehet következtetni pontosan az evangéliumokból, közvetlen a halála előtt hangzott el. Ugye az első, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudja, hogy Isten elhagyta őt, és miért hagyta el őt, mert ez helyettesítés, de annyira fáj, hogy mégse tudja visszatartani, hogy kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Utána jön még egy valójában diadalkiáltás, az öröm kifejezés, hogy végig tudta csinálni, és most már itt a halál, és ő ki tudott tartani, hogy nem száll le a keresztről, nem teszi le a keserű poharat, amikor fölkiált, hogy elvégeztetett. Ezt helyesebb lenne így fordítani, beteljesedett. Végig tudta vinni. Azonnal a hitben megkapaszkodik abban, de végig tudtam vinni a helyettesítést, beteljesedett. Utána jön a szomjúhozom kiáltás, ahol a testi szenvedéseknek a mélypontja. Jézus olyan fegyelmezett, hogy egyetlen egy jajszavát nem jegyzi föl az írás, egy jajszavát út nem ejtett. De itt most már nem tudja ezt visszatartani, hogy szomjúhozom. A testi szenvedés is annyira súlyos. És utoljára pedig elhangzik az utolsó nagy mondat, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ugye a pneuma szó szerepel itt a görög szövegben, az élet leheletét, te kezedbe teszem le az életemet. Nyugodtan lehetne így fordítani. És nekünk ez sokszor csak egy olyan kegyes, szép mondásnak tűnik, és hogy milyen szép ez, hogy Jézus mégis így fejezi be, de nem gondolunk bele a mélységébe. Mert ez Jézus részéről nem csak egy bizalom kifejezése volt az atya iránt, annak ellenére, hogy elhagyta őt, mint hogyha azt mondaná, hogy atyám, most úgy bánsz velem, mint a bűnhordozóval, mint aki megérdemli ezt, de én tudom, hogy ez egy helyettesítés, és én ennek ellenére bízom benned, és hiszem, hogy szeretsz. Nem csak ezt fejezi ki, hanem ez Jézus részéről egy döntés is. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy az áldozat véges végig önkéntes volt. Hogy Sátán tudta, hogy miért uszítja a tömeget erre a kiáltásra, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. És amíg Jézusnak öntudata volt, amíg ő tudatánál volt, és amíg az akaratát használhatta, a legutolsó percben is letehette volna a keserű poharat, és leszállhatott volna a keresztről. És Jézus tudta, hogy most mi történik. Tudta, hogy ha ő nem veszi magához, nem veszi vissza az ő isteni hatalmát, isteni életét, ami neki szabad rendelkezése van az ő akaratával, ha ezt ő nem teszi, akkor ő most a halál hatalmába kerül, úgy mint bármely földi ember, és ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, hogyha az Atya őt feltámasztja. Az az Atya, aki most egyetlen imája fohászára nem válaszol, aki a haragját, a neheztelését érezteti vele. Ő most az emberiség bűnözőinek, bűneinek a hordozójaként hal meg, és a halálból az Atya csak akkor fogja feltámasztani, ha ezeket a bűnöket meg tudja, meg akarja bocsátani, és ennek jeleként őt feltámasztja. Óriási döntés ez. Olyan valaki részéről, akinek isteni értelme van, isteni tudata van, aki pontosan tudja, mi az, hogy lenni és nem lenni, tudja, mi az, hogy élet, és tudja, mi az, hogy elveszés. És Jézus kimondja, leteszem a kezedbe az életemet, nem fogok élni ezzel a lehetőséggel az utolsó öntudatos percemben, hogy visszavegyem az isteni életet, és leszálljak a keresztül, nem fogom tenni. Kiszolgáltatom magam a halálnak. Tudta Jézus, hogy mi vár rá? Azt mondta földi életében, hogy majd az a jel adatik ennek a nemzetségnek, ahogy Jónás volt harmadnapig a föld gyomrában, ő úgy lesz a föld gyomrában. Hol volt Jézus harmadnapig? Nem létezett. Isten fia nem létezett. A föld gyomrában volt. Teljességgel a halál hatalmában. És ő azzal a bizalommal szolgáltatta ki magát ennek, hogy az ő atya igazságos. Hogy ez egy helyettes áldozat. És ő maga nem maradhat a sírban. És ő az atya meg fogja bocsátani azokat a bűnöket, amelyekért Krisztus meghalt. És az emberiségnek való bűnbocsánat meghirdetéseként, és az ő igazolásaként, mert ő maga soha nem vétkezett, mindenben megkísértett emberfiaként sem, az Atya fel fogja őt támasztani. De gondoljuk meg, hogy egy testileg szétroncsolt, szenvedő testben, kimondhatatlan lelki szenvedések hátterén mekkora lelki küzdelem és erőfeszítés ide eljutni, és ezt a döntést meghozni. Micsoda belső küzdelem az, amit még Jézus képes volt a szétroncsolt testében, lázas, égő fájdalmak között, és lelkileg a legmélyebb szenvedésekkel, hogy szinte szétszedve, elgyötörve még mindig meg tudta hozni, és kimondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Igazából a Krisztus kereszthalála, a feltámadása tényével együtt örömhír, én erről már részletesen nem szólnék, csak azt tudom mondani, hogy a Krisztus feltámadása az egy csodálatos örömhír, mert azt hirdeti meg egyrészt, hogy Isten megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyekért Jézus meghalt, kész olyan szintig megbocsátani, hogy akik elfogadják ezt a helyettesítést, akik hitben oda teszik bűneiket azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és kérik, hogy az ő javukra a Krisztus helyettes áldozata érvényesítessék, azoknak az Atya annyira megbocsát, hogy a halál alvásából, a föld gyomrából is előhozza őket, és újra feltámasztja. Másrészt pedig igazolta Jézust, mint messiást, hogy ez csak helyettes áldozat volt. Ő életében egyetlen bűnt nem követett el. Ő volt az egyetlen, akire nem kellett, hogy érvényes legyen a bűnzsoldja, a haláltörvény. És ezért az Isten feltámasztja őt. Ahogy a 16. Zsoltár mondja, a szenvedő messiás szól szintén, és azt mondja, nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mert ő az Isten szentje volt, aki soha nem vétkezett. Ezzel én befejezném az előadásunkat, és most még van lehetőség arra, hogyha valakinek lenne kérdése, ezt feltehessük.